Jó estét kívánok, köszönjük, hogy itt vannak. Ez itt a Szombatesti Filmkoktél. Ja nem, ez itt a Somos a pályán című műsor. Megnézzük, hogy 60-ban miért volt egy lépés a Fidesz kampányában a miniszterelnök beszédnek.
Patisza párt új igazolásai is szóba kerültek. Kapitány Istvánnal kapcsolatban azt mondta a miniszterelnök, hogy ha ő lesz az energiaügyi miniszter, akkor a magyar emberek biztos, hogy többet fognak fizetni a rezsiért.
Olyan energiaszolgáltatótól érkező emberről beszélünk, aki azzal dicsekszik, hogy az ő vállalat azért nyereséges, mert elvették a lóvét az emberektől. És ez lenne az energiaügyiért felelős miniszter Magyarországon. Hát első dolga lesz, hogy az olyan cégeknek, mint ahonnan ő jött, azt az adóját, amiből mi a rezsicsökkentést fizetjük, meg fogja szüntetni. Ez fog történni. És utána nyugati cégtől jött, az oroszokat rögtön kinyomja innen.
Orbán Anitáról pedig azt mondta, egy tipikus kijáró ember. Abban jó, de Szijjártó Péter munkáját nem lehetne rábízni.
De hogy rábízzak bármit, amit ő dönt el, és amit, akiknek kijár valamit, azoknak a megbízásából irányít, na azt nem vállalnám, mert mi bízzuk meg, addig jó. Amikor mások bízzák meg, akkor nem jó.
Gyors reakciókat szeretnék kérni. Ez nagyon lassú, amúgy.
Ennél gyorsabban.
Igen. Nem, én szerintem ez borzasztó volt megint, ez az egész rendezvény. Semmi újat nem mondott, lekezelően beszélt emberekről, hazudott, gátlástalanul hazudott. Én csak azért néztem meg, mert tudtam, hogy jövök ide, kaptam ezt a kedves meghívást. Egyébként jó szándékból magamtól biztos nem néztem volna. Nekem borzasztó volt.
Most már azt kell mondanom, hogy visszataszító az, hogy olyan emberekről ilyen pejoratív módon nyilatkozik egy ország egyes számú vezetője, akiket egyébként személy szerint pár évvel ezelőtt még példesztára emelt, kitüntetett, az ő embere volt. Az én szememben ez azt jelenti, hogy most nem mond igazat, vagy ezek szerint egy teljesen fogalma sincs, hogy milyen emberekkel dolgozik. Hát, hogyha valaki 5-6 éven keresztül kiváló munkaerő volt, és NATO főtitkár helyettes, ugye, ha jól mondom, csak nagy rossz funkciót mondjak be, címre terjesztettük föl, az ő embere volt, az ő úgymond kijárója, hogy az ő szavaival éljek, akkor nagyon nem értett a dolgokhoz, vagy most nem látja jól a helyzetet, de átlag aggyal nem tudom fölfogni azt, hogy 2 év alatt rájött arra, hogy az illető egy teljesen egyébként politikára alkalmatlan, főleg ugye hát a magyar diplomácia vezetőjét, mint utolérhetetlen személyiséget a diplomáciában említeni, az meg erős kihívásokkal küzd.
Hát én nem erre reflektálnék, hanem arra, hogy a beszéd egyik oszlopos része az volt, hogy ha az ukránok EU-s tagok lesznek, akkor itt vége mindennek. És nem tudom, ezt láttátok-e, ezt a részt, elég sokat beszélt
erről. Én az egészet láttam.
Na, és akkor én nekem eszembe jutott az, hogy 2001-ben, amikor csatlakozni akart Magyarország az EU-hoz, akkor az írek az első körben ott népszavazást kellett tartani, ez volt a elvárás, és ott az írek első körben leszavazták a magyarok, lengyelek, cseheknek a csatlakozását. Az nekünk milyen rosszul esett abban az időben, és én szerették egy kis empátiát belerakni a dolgokba. Nem lehet ennyire empátia nélkül beszélni az ukránokról, mint ahogy itt hallottam. És a másik dolog, hogy aztán ez miért fordult meg, azért fordult meg, mert a akkori ír miniszterelnök az elkezdett egy erősebb kampányt csinálni amellett, hogy tulajdonképpen a magyarok is emberek, meg hát nem kell félni a lengyel áradattól, hogy elveszik a munkánkat. Tehát, hogyha a politikai elitünk gátlástalan és ellenséges, akkor annak a következménye egy, a mi esetünkben az, hogy ma se lennénk benne az Európai Unióban.
Hát itt a rezsicsökkentésről csak annyit, hogy nem veszik el, vagy nem bővítik, hanem azt eddig is mi fizettük. Tehát azért azt látni kell, hogy nem a költségvetés nem egy olyan fajta mese doboz, ahol valakik oda bele pottyantanak néhány milliárd forintot, és abból bárki bármikor kivehet, hanem az adófizetők fizetik. Tehát a vállalkozók, a magánemberek. vagy az államadósságban fizetik meg a jövő generációk, akik a növekvő államadósság terheit majd viselni fogják.
Azt mondta a miniszterelnök, hogy az nagyon fontos, hogy elveszi az energia, nem a Shell-től, mert az ugye nem energiaszolgáltató, de hogy elveszi a szolgáltatóktól a pénzt, meg a bankoktól, azt is mondta, és odaadja az embereknek. Tehát egyfajta köz-Robin Hoodként működik, ugye?
Ez volt az egyik oka, mondtam az előbb, hogy borzalmas volt. Tehát
de bocsánat, Mónika, én egymás embereket... után 8 hétvégémet töltöm a miniszterelnök megnézésével szombaton. Tehát András, én nagyon drága, sajnálom, de, hogy egyszer meg kellett nézni a miniszterelnök.
De neked ez benne van a fizetésed. Én meg nyugger vagyok. Tehát én úgy gondolom, hogy az rettenetesen irritáló, hogy ennyire ostobának nézi az embereket, hát azért azt mindenki tudja, hogy ha elmegyek a boltba, vagy kimegyek a piacra, és valamit meg akarok venni, azért fizetnem kell. És az a kofa, akinek én odaadom a pénzt a zöldségért, meg a krumpliért, az abból él, hogy azt a zárba belerakja az ő hasznát, mert neki abból kell élni. Na most hát nyilvánvaló, hogy a multik is meg akarják keresni a maguk hasznát, hozzáteszem, a MOL is megkeresi a maga hasznát, nem tudom, miért nem a MOL-ról beszél Orbán miniszterelnök. Az más kérdés, hogyha a piacon verseny van, akkor az érdekében áll a cégnek, hogy olcsóbban szolgáltasson, hogy jobb minőséget adjon ugyanazért a pénzért. Ezek nem olyan nagyon bonyolult dolgok. Szerintem a magyarok többsége ezt nagyon-nagyon jól érti, és ez vérlázító, ahogy az Orbán ezekről a dolgokról beszél, mindenkit hülyének nézve. És volt még egy hazugság, amit muszáj vagyok elmondani, hogy nem átallotta a bűnözőknek nevezni azokat, akik tiltakoztak az aljas és minősíthetetlen Lázár igen. János szöveg iránt.
Erről lesz külön lesz rész.
Akkor addig visszafogom magam, jó?
Lesz külön rész, ha bilisz. Ja.
Okay. Csak egy mondat ezzel kapcsolatban, ugyanez, amit mondtál az előbb. Tehát ugye mindig azzal jön, hogy az 1000 forintos olaj meg a 3-szoros rezsi abban a pillanatban, hogyha nem ők lesznek hatalmon. És ugye mindez ahhoz visszavezethető, hogy itt az egész világ Brüsszellel az élen, az orosz olajról való leválás, és az olcsó orosz gázról való megszüntetés, és hát ameddig ő még liheg egyáltalán, addig ennek ellent fog állni, és megvédi a magyarokat. Jó néhányunknak szerencsére van lehetősége arra, hogy környékbeli országokba járunk ki rendszeresen, ott vásárolunk, ismerjük az ottani embereket. Érdekes módon azok, akiknek semmi közük nincsen az olcsó gázhoz, mert egyébként, ha jól tudom, de majd kijavít, mert ő az, aki ezért igazából közünk, hogy ugye tudjuk azt, hogy azért kerülő úton más országok is vesznek Oroszországból gázt, tehát ez tényleg nem csak a mi dolgunk. Na de állítólag mi olcsón kapjuk, ők meg ugye, legalábbis a kormány ezt mondja, igen. Ők meg drágán. Akkor ha ugyanannyiért fogjuk mi kapni a gázt, mint amennyiért most ők, akkor ők miért nem fizetnek 3-szor annyit, mint mi, ugyanazért a rezsért és mindenért?
Hát azt állítja a miniszterelnök, hogy de.
Hát de hogy... én viszont állítom az ellenkezőjét, mert tudom, hogy nem, és dankolok nem odakint Ausztriába, és pontosan tudom, hogy ha a forint jó, akkor szinte fillérre ugyanannyiért tankolok, ha egy kicsit rosszabb a forint, akkor valóban jobb itthon tankolni, de semmivel nem több, miközben Ausztriában nem az olcsó orosz olajból, vagy legalábbis nem olyan olcsó orosz olajt használnak, mint mi. Tehát ezeket napi szinten tudjuk, hogy nem igaz.
Majd kiegészítem ezt két kérdéssel, csak kíváncsi vagyok, hogy ez hogy van.
Térjünk rá a rezsicsökkentésre?
Hát azért térjünk rá, mert ugye szerintem ez a rezsistop, ez az alapproblémára nem reagál, mert valakik nagy házba laknak, és az a limit, ami ugye a kedvezményes tarifa, az szerintem bőven kevesebb, mint amennyit ők elfogyasztanak. Tehát ezzel nem tud mit kezdeni a rendszer. Ugyanakkor, hogyha nem lenne rezsicsökkentés, akkor szerintem a 800 forintnál sokkal kevesebbet fizetnének azok, akik nagyházba laknak.
Hát sőt, a magyar vállalkozások is kevesebbet fizetnének, hiszen van egy kereszt finanszírozás a vállalkozói széra és a lakosság között. Ugye Eurostat adatok alapján a magyar vállalkozások 30-40%-kal kapják drágában a gázt és a villanyáramot, mint mások. tehát a versenytársak, tehát ha azt látjuk a boltokban, hogy drágább a magyar termék, akkor részben ez az egyik oka.
A versenytársak alatt azt értjük, hogy más nemzet hasonló szereplői?
Az EU többi tagállamához képest. Okay. Átlagosan a magyar vállalkozások 30-40%-kal drágában kapják ezt. Ugye ennek részben pont a keresztfinanszírozás az oka, a vállalkozásokon elért profitból finanszírozzák az energiaszolgáltatók az olcsó, hát olcsó, olcsónak nevezett lakossági rezsit. Ugye, ha megnézzünk egy rezsiszámlát, akkor azt látjuk, hogy a lakossági áramszámla az úgy néz ki, hogy a paksi atomerőmű árama van beárazva 5 forinttal, az összes többi az a rendszer működtetési költség. Na most azt kell tudni, hogy a paksi áram nem 5 forint, hanem kb. 20 forint. Tehát azt a veszteséget, ami az 5 forintos ár és a tényleges 20 forintos ár között van, azt valakinek ki kell fizetni, ugye ezt most a magyar állam fizeti ki, hiszen a lakossági szolgáltatásokat ma már csak az MVM végzi, és vagy az MVM nyeresége terhére csinálja a magyar állam, vagy muszáj belerakni, MVM-nek nincs annyi nyeresége, ezért a magyar állam a rezsicsökkentési alapon keresztül finanszírozza ezt. Na most a leválásról csak annyit, hogy azért vannak országok, akiknek sikerült leválni az orosz gázról és olajról. 3 baltikumi állam, Lengyelország, Csehország levált teljes egészében az orosz energiahordozókról, tehát, és nem szaladtak el az árak, nem lett sokkal drágább semmi, ami azt mutatja, hogy valószínűleg ez nem igaz. Harmadrészt pedig nemrég a portfólió hasábjain volt egy vita a századvég és a REC között, a REC ugye ez a regionális energia kutatóközpont, ez a Corvinus Egyetemnek egy kutatóhelye, ahol feketén-fehéren kiderült, hogy számítási hibák vannak abban az elgondolásban, ami többszörös árat tételez föl egy leválás esetén. Egyfelől, másfelől pedig, ha megnézzük a tényleges számokat,
akkor valakik maximum... átverték a miniszterelnököt, ez azt jelenti,
hát,
ugye?
Hát, vagy megrendelésre kellett dolgozni, ugye sose lehet tudni. Tehát, hogyha az a cél, hogy ki kell mutatni azt, hogy 3-szor annyi lesz, hát mindig ki lehet mutatni, olyan feltevéseket kell föltenni, amik nem biztos, hogy bekövetkeznek, sőt, jó esélye sose következnek be.
Látod, milyen sokat ér a tanult ember? Bármit meg tud csinálni a miniszterelnök.
Kiművelt emberfők sokasága kell, ugye ezt már tudjuk az országban. A dolog lényege, hogy a REC számításai szerint kb. 10% az a maximum, amivel emelkedhetnének mondjuk a magyar gázárak. Ugye ez nem a fizetendő gázárat jelenti, hanem a magyar állam által fizetendő gázárat jelenti, vagy pontosabban a magyar állam tulajdonában levő szolgáltató által vett ára. Van egy egyéb szempont is, ez pedig maga a gázár. Ugye a gázáról mindig azt mondjuk, hogy az orosz gáz olcsó, de azért ez zárójelbe teszi arra, amit a KSH szokott közölni a gázáról. Abból az látszik, a Népszava szokta ezt rendszeresen minden hónapban kiszámolni, hogy kb. 2 hónap eltéréssel követi a TTF, vagyis a holland gáztőzsde árait az orosz gáz ára. Ez ugye arra a mennyiségre vonatkozik elsősorban, amit a fix áron veszünk. Tehát ugye van egy 4,5 milliárd köbméternyi olyan gáz, amit kötelező átvennünk, egyébként a magyar fogyasztás kb. 8-9 milliárd köbméter. A maradékot vesszük mindenféle egyéb forrásból. Ugye most például az MVM, ha figyelmesen néztük a Trumppal való legutóbbi találkozót, aláírt egy szerződést az amerikai LNG vásárlásról, korábban a Shell-lel kötött egyébként megállapodás szintén gázvásárlásról, tehát próbál diverzifikálni azért a kötelező szólamok ellenére. És a dolognak az a lényege, hogy ezeknél a 4,5 és a 8-9 milliárd közötti különbségben az Oroszországból behozott gáz esetében állítólag valóban van alku. Ugye ennek részben azért lehet alkudni, mert az EU-nak a különböző büntető intézkedései jól működnek. Tehát magyarul az oroszok nagyon nehezen tudják eladni a gázt és az olajat, ezért nagy árengedményt adnak. Egyébként Kína is azért vásárol orosz olajat és orosz gázt, mert messze a világpiaci ár alatt tudja beszerezni onnan ezeket az energiaordozókat, kihasználva azt, hogy egyébként embargó van bizonyos szempontból ezekre a termékekre.
Talán nem lepődnek meg a nézők, azt mondjuk, hogy ennek a mai beszédnek a másik fontos üzenete az volt, hogy a háborút azt csak a Fidesz tudja megakadályozni, és hogyha itt lehet csatlakozni a gáz kérdésre, hát tehát az, hogy mi nem vagyunk hajlandóak finanszírozni a háborút, tehát ez rendszeresen előjön az Orbán beszédekben, csak hogyha orosz gázt vásárolunk, akkor sajnos finanszírozzuk az oroszoknak a háborúját.
Igen, de hogyha jól értem, akkor a miniszterek azt mondja, hogy ha abba kell hagyni a háborút, azt elsősorban Ukrajnának kell abba hagyni, és ha Oroszország, hogy mondjam, háborúzik, az tulajdonképpen az azért van, mert az ukránok nem teljesítik a feltételeket.
Hát részben így van, meg az azért van, mert az oroszok olyan erősek, hogy őket nem lehet legyőzni. És ezt tudomásul kell venni, mondja Orbán
szép,
Viktor.
Szép, nem szép, de így van. Ugye ezt mondta?
De igen, és azt mondja Orbán Viktor, hogy hát ezt tudomásul kell venni, hogy a virág arra halad, hogy aki az erősebb, azt mondja meg, hogy ki jár a járdán. Na most én meg úgy gondolom, hogy ebben nem kell belenyugodni, és én nekem örömteli az, hogy látom, hogy Európában erőfeszítések vannak arra nézve, hogy ezt mi nem akarjuk tudomásul venni, és hogyha Orbán Viktornak tényleg a magyar haza érdeke számítana, akkor azt tudná, mert hogy ő amúgy nem buta ember, csak hazug, hogy egy ekkora ország, mint mi vagyunk, egy ekkora gazdaság, akkor van nagyobb biztonságban, ha vannak szövetségesei. Na most a nagyhatalmaknak nem szövetségesei vannak, hanem csatlósai. Tehát mi nem tudunk szövetségese lenni Trumpnak, mert a hátsóján egy bibircsóknak se néz bennünket, aminek én persze nem örülök, de ettől ez még így van.
Majd azért ide fog és jönni, ugyanúgy, majd azért látni fogjuk.
És ugyanígy van ez Putyinnal is. Ellenben az Európai Uniónál, az asztalnál ott ülünk, és én nem mondom azt, mert én ültem az európai miniszteri tanácsokban, hogy ott nincs azért nagyobb szava mondjuk egy német álláspontnak, mint a magyarnak, de ott mégis partnerként lehetett tárgyalni.
Ígérem,
és
hogy,
lehet ma is.
Ígérem, hogy visszatérünk még a 60-ban elhangzottakhoz, de mindeközben, ugye így kötjük át, a Tisza párt bemutatja Borsod megyei 7-es számú választókerületi jelöltjét. Nézzük!
Sziasztok! Csézi Erzsébet vagyok, énekesnő.
Kiderült ki az újabb igazolása a Tisza pártnak, akiről pénteken még sejtelmesen posztolt Magyar Péter. A Csézi néven ismert énekesnő nem szakpolitikai feladatot kapott. Ő indul a Tisza színeiben Borsod Mezőkövest központú választókerületében.
Ezt szeretném, és ez a fő célom, hogy ne legyen megosztva. Ne legyenek megosztva az emberek. Teljesen mindegy, majd egy nyugodtabb ország lesz, hogy ki éppen milyen pártba tartozik. Ez csak éppen mondjuk az befolyásolja, hogy milyen a munkaköre, vagy mi iránt érdeklődik. Én ezt szeretném, és hogy ne is tudjuk, hogy kik a miniszterek, hanem mindenki csinálja a dolgát, és hogy egy élhető jó ország legyen.
Mi már elkezdtünk beszélgetni, hogy mi is a feladata egy egyéni képviselő jelöltnek, de ott még nem tartunk, hiszen Tálai András felkészül, ugye ő lesz Mezőkövest központi körzettel az ellenfele Csézinek. Mit gondolunk a bejelentésről, ha már egyszer ez civil a pályán, akkor vajon egy olyan jelölt, aki helyben nagyon népszerű, a családja több száz éve ott él, mennyit segíthet az ottaniaknak, vagy egyáltalán van-e esélye az igazi Fideszből lények ellen?
Szerintem van. Én egy optimista ember vagyok, és azt mondom, hogy van vidéken. Tehát, hogyha most egy ilyen országos megítélésről lenne szó, akkor nem biztos. De ott helyben, pont amit mondtál, tehát egy olyan ember, aki, és ráadásul azért akármennyire most a nem ez jön le a tévéből, de én azt látom, hogy azért az embereknek, a normális, rendes embereknek, a túlnyomó többségének elege van ebből az egészből, ami Magyarországon pillanatnyilag politika, választás és minden címén zajlik. De kénytelenek vagyunk csinálni, mert erről szól minden. Hogyha tehát a lehetősége egy helyben ismert és elismerten nem agyonpolitizált, nem pártpolitikus, nem az adott párt mantráit folyamatosan és kritika nélkül szajkózó emberről van szó, akkor igenis szerintem van esélye, és hogy ez nem csak egy ilyen álnaivitás a részemről, meg tudjátok erősíteni, hogy ugyanígy lehet az önkormányzati választásokon látni, hogy olyan emberek jönnek be, akik ott helyben közismertek, elismertek, erősek, és nem feltétlenül föntről a pártközpontból oda delegált emberekre szavaznak. Tehát egy adott helyben igenis ennek lehetnek, vagy lehet, és én remélem, hogy lesz is pozitív. Nem az jelölt miatt, hanem a pont, amit megfogalmazott, hogy nyugalomra, kiegyensúlyozottságra, békére, törekvésnek lesznek.
Sőt, ehhez én még hozzátenném azt, hogy most a politológusok között eléggé megoszlik az a kérdés, hogy most mi lesz. Tulajdonképpen rendszerváltásról fogunk szavazni, csak Orbánról szól, hogy őt el akarják-e zavarni, nem lényegesek a jelöltek, és amiről most te beszéltél, el tudom képzelni, hogy ezen múlik minden. Tehát a helyben lévő embereknek a hitelessége fogja meghatározni végén azt a kétharmadot esetleg.
Ugye azt ne felejtsük, egy 106 egyéni választókörzet van, tehát mondjuk a 199 helyre azért a többség egyéni választókörzetből kerül be.
Igen. És hát ugye az emberek, eddig azt gondoltuk, hogy úgy az lesz a felállás, hogy itt egy vérprofi Fideszben kinevelt, jól kommunikáló emberek lesznek az egyik oldalt, és a másik oldalt meg a civilek, meg az amatőrök, akiket totál lesodornak. És egyre inkább azt látjuk, hogy a vérprofi emberek, azok annyi minden van a fülük mögött, hogy sokkal könnyebb őket visszarántani a földre, míg a civilek pedig tudnak beszélni.
A fülük mögött azt érzed, hogy vaj.
Tehát vaj, hogy, igen.
Ja, hogy vaj.
Hát elhasználódik az ember, hogyha a hatalomban van. Tehát, hogy pont ellenkezően jönnek ki a kommunikációsan ezek a küzdelmek, és még be se dobták ezeket a civilek igazából a mély vízbe, és még nem kezdődött el a gyűlölködés oda-vissza, és valószínűleg...
Egy pillanat, csak hadd kérdezzek vissza. Péter, nagyon megváltozott a helyi média is, ahogy az országos is, a rendszerváltás utáni időkhöz képest. Az, hogy mit állítanak egy jelöltről helyben, az felülírja azt, hogy mindenki ismeri az embert? Vagy nem?
Pont ezt akartam mondani. Tehát én pont erre utaltam, igen? Hogy remélem, hogy nem. Tehát az emberek kevésbé hiszik el azt, amit a szabad nép aznapi száma mond, arról, hogy tehát itt lakik a szomszédba, ismerem 30 éve, ez nem igaz, hát tudom, hogy nem igaz. Egy országos politikusról bármit le lehet írni, mert sose látta, és bármit elhisz róla, amit mondani akarnak. De a szomszédomról, meg akinek az édesapjával nem tudom, együtt dolgoztam 15 évig, és kislánykora óta ismerem, most mondtam egy példát, arról nem fogja elhinni ugyanazokat a dolgokat.
Hát sőt, hát visszafelé sül el a dolog. Igen. Tehát, hogyha mondjuk a Csézi Erzsébetet ismerik sokan a környéken, és arról megindul egy lejárató kampány, akár a helyi médiában is, akkor ez visszafelé sül el. Hát akkor az emberek annál inkább úgy gondolják, hogy itten tényleg hazugságok történnek.
Nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek pártokra szavaznak, és nagyon kevés az eltérés az egyéni jelöltre és a párt listára leadott szavazatok között.
De ő egy tehát olyan énekesnő, aki koncertezett a környéken, tehát hogy azt ne felejtsd, de őt ismeri.
Nem akarom, nekem nagyon szimpatikus, és én nagyon szurkolok neki, de csak arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, meg a nézőket is, hogy 2002-ben a Magyar Szocialista Párt színeiben indult Vári Gyula, aki akkor világbajnok repülős volt, és egy hatalmas sztár volt. És a Gyula azt mondta nekem, hogy ő első fordulóban, akkor meg két forduló volt, meg fogja nyerni Kecskemétet, mert ő ott olyan népszerű. És mondtam neki, Gyula, én nagyon szeretném, ha így lenne, de ha 5%-kal többet hozol, mint az MSZP, már sokat tettél. Nem akarta elhinni. És a tapasztalat sajnos ez. De ez nem kisebbíti az ő érdemeit. Tehát én nagyon szorítok neki, és szerintem a tisztességes civileknek igenis helyük van most ebben a rendszerváltásban.
Ígérem, hogy itt fogjuk folytatni, és azt is tudjuk, hogy Pécsi Ildikó is megverte Pető Ivánt 1994-ben, bár kevesen emlékeznek erre, de reklám. Első év értékelőjét tartott a Dobrev Klára, nézzük.
2025 kegyetlenül nehéz év volt, talán életünk legnehezebb éve.
Dobrev Klára 2025 értékelését azzal kezdte. Gigászi erők fogtak össze ellenük, de őket nem lehet kiiktatni.
Mi vagyunk továbbra is az egyetlen olyan párt, amelynek kidolgozott, kiszámolt, civilekkel, szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel egyeztetett programja van arról, hogy mit kell csinálni az Orbán rendszer bukása után Magyarországon. Én nem akarok semmilyen Fideszt, lopás nélküli Fideszt sem akarok, sem régi Fideszt, sem új Fideszt. Én el akarom törölni a Fidesz rendszerét, és úgy látom, hogy a teljes gyökeres rendszerváltáshoz a baloldalra van szükség.
Dobrev Klára szerint el kell venni a határon túli magyarok szavazati jogát, mert nem viselik döntésük következményét.
Dobrev Klára ezt a programpontját egyébként a Demokratikus Koalíció régóta képviseli, már választások óta egyébként. Az a keményebb hang és az a szakmai törvényjavaslatokból álló program, az vajon elegendő a választásokig arra, hogy visszajön a DK a parlamenti küszöb fölé?
Nem. Akkor hagyd mondjam én először, mint teljesen párton kívüli civil, olyan sokszor már ezt eljátszották 4 választáson keresztül, gyakorlatilag minimális, vagy nem túl nagy sikerrel, hogy nem igazán, az emberek nem hisznek benne. Tehát tulajdonképpen csinálhat programot, és én egy percig nem vitatom, hogy ez egy szakmailag jó program. Nem értek hozzá, tehát nincs jogom kritizálni. De hogy, hát most elnézést a szarkasztikus fogalmazásért, körülbelül 0 esélyt látok arra, hogy ez megvalósuljon, hiszen nem lesznek döntéshozói helyzetben, ezért innentől kezdve tulajdonképpen bármit lehet mondani. Igazából nem az előre nagy gondolatokat kell eladni, hanem amikor ott vagyok, akkor hogy oldom meg azt a katyvaszt, amit éppen az előző kormány rám hagyott, mert most ezt fogjuk játszani majd áprilistól kezdődően, és ebben Én nem látom, hogy nekik lapot osztottak volna, viszont hagyd mondjam el, mert ez egy állandó vita, ugye erre utaltál te is az előbb itt, hogy most rendszerváltás, vagy csak kormányváltás, vagy mi lett. Tehát ebből következően az biztos viszont, hogy ha nagyon erőltetik a mindenütt indulást, azzal el tudnak jutni oda, hogy adott esetben az ellenzéki győzelmet, csökkentik, vagy esetleg meggátolják, és ebben a pillanatban nekik végük van, mert hogyha nem, ha kimutathatóan, mint ahogy nagyon sok ilyen számadatot láttunk az elmúlt napokban, hetekben, amikor az előző választásokon meg bebizonyosodott, hogy kis százalékokkal nyert a Fidesz, és hogyha az ellenzéki jelöltek egy emberre szavaztak volna, akkor egyértelműen ellenzéki győzelem lett volna abban a választókörzetben. Ilyen a választási rendszer. Igazságtalan, rossz, nagyon nem értek egyet vele, de ez a játékszabály jelenleg csak ezen szabályok szerint lehet játszani, és hogyha a DK indulása miatt, az egyéni körzetekben a DK indulása miatt nem lesz Tisza győzelem ott, és úgy nyernek a Fidesz, akkor a népharag a DK-t úgy fogja elsöpörni, hogy nyoma nem marad. Ezt, bocsánat, hogy így mondom, de ez az én érzésem.
Én is láttam olyan kutatást, ami azt kérdezte, hogy ha nem indulna a DK meg a többi kis párt, akkor kire szavazna, és akkor tényleg az van, hogy egyértelmű Tisza fölény van. A másik problémám az, hogy a DK identitás problémával küzd, tehát hogy nem baloldali.
Miért nem az?
Hát mert a baloldalnak, hát egy neoliberális párt volt annak idején a Gyurcsány idejében, ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen a nagyvállalkozók érdekeit nézte, nem igazán a szakszervezeteket és a munkavállalóknak az erejét növelte, ugyanezen az úton
tehát
indult
Péter, el. Nem hiszel abban, hogy az, hogy a nyugdíjasok érdekében a svájci indexálást vezetnék be, az, hogy az adósok érdekében van ez a végrehajtási reformjuk, az, hogy a gyermekvédelemben igazán a DK jeleskedett a feltárásban, hogy ez mind azért van, mert az elesettek védelmében.
Én csak azt mondom, hogy identitás problémája van a pártnak, ami azt jelenti, hogy nem tudja, hogy ő kicsoda, ezért is igazol le jobb oldalról politikust, mert ez már nem is fontos neki. És ezek után azt mondani, hogy ha a DK nem jut szerephez a parlamentben, akkor megszűnik a baloldal Magyarországon, ez azért nem hiteles, mert nem baloldali párt, tehát ez az egy probléma van.
Mónika, mások úgy okoskodnak, hogy a Mi Hazánk valószínűleg 5%-ot el fog érni, és akkor a nagyjából egyelő népszerűségű Fidesz és Tisza mellett, ugye esetleg a DK, ha eléri az 5%-ot, az tulajdonképpen kioltaná Mi Hazánknak a koalíció képességét. Ez egy elhibázott gondolat?
Én láttam szakemberektől nagyon sokféle forgatókönyvet. Uh-huh. Valószínűsíteni is lehet bizonyos számokkal azt, hogy az Orbánék nyernek kétharmaddal, az Orbánék nyernek sima feles többséggel, a Tisza nyer kétharmaddal, a Tisza nyer feles többséggel, és mindenféle változatot már próbáltak lemodellezni. De hogy az eredeti kérdésedre én válaszoljak. Én először is nagy empátiával figyelem, ahogyan a Dobrev Klára próbál életet lehelni ebbe a pártba. A Klára egy tisztességes és nagy tudású ember, és én tisztelem őt ezért, amit csinál. Én két problémát látok, ami miatt a kérdésedre az a válaszom, hogy én nem látok esélyt arra, hogy ők most előbbre jussanak. Az egyik ok az, hogy amikor Gyurcsány Ferenc elköszönt, akkor nem húztak egy vonalat, és a Klára úgy állt az élre, hogy nem mondta meg, hogy értékeljük az előző időszakot, ezek és ezek a tapasztalatok, és ezt akarom továbbvinni, és ezt akarom másként.
Tehát egyfajta 20. párt kongresszus szerettél volna, ahol tulajdonképpen az előző időszak bűneivel leszámol a vezető?
Nem tudom. Nem.
Akkor
nem,
oké.
Nem,
épp ellenkezőleg a folyamatosságot.
Te most olyat akarsz a számba adni, amit én nekem eszem ágában is mondani.
Tehát ez egy fontos különbség.
Úgy kérdezted, hát ez a 20. kongresszussal, bocsánat. De nagyon komolyan mondom, hogyha egy vezető úgy dönt, hogy abba hagyja és felhagy a politikai élettel, és jön helyette más, és azt mondja, hogy most majd valami, hát akkor meg kell mondani, hogy ami eddig volt, az mind jó volt, vagy sem. Hogy mit akar másként, ez elmaradt, ezt a DK-s szavazók se értik. Hát azért ott egy csomó olyan ember van, aki sajnálta, hogy az elnök elmegy. Hát neki ott voltak nagyon komoly támogatói. És miközben a Klárát is tisztelik, szeretik, ő mégiscsak egy más személy. Tehát én ezt hibának tartom, hogy ez nem történt meg. Nincs mihez tapadni. A másik, én semmi olyat nem hallottam most tőlük, amit nem mondtak volna korábban is, ezek akár még egy pozitív dolog is lehet, de ennek ellenére hagyta ott az egész baloldalt rengeteg szavazó, és mentek át a Tiszához, mert azt akarják, hogy az Orbán rezsimnek vége legyen. És ezek a baloldali emberek, ezek most mégis egy olyan pártot akarnak majd választani, akit a baloldali értékrendjük alapján egyébként nem választanának. Tehát ennek valami oka van. Én nem látom, hogy valami olyat tudna most csinálni a DK, ami ezt a döntését ezeknek az embereknek megváltoztatná. Én ettől nem vagyok boldog, de kénytelen vagyok azt Értem. Mondani, hogy ezzel szembe kell nézni.
Csak egy mondat, hogy az MSZP-nek a későbbi döntése a DK baloldali gyűjtőpárti esélyeit mennyiben befolyásolja? Tehát később döntése arról februárban, hogy elindul-e a választáson önállóan.
Nagyon szomorúan mondom, hogy a Magyar Szocialista Párt az gyakorlatilag olyan alacsony támogatottsággal rendelkezik, hogy nem is hozzák már a legutóbbi mérések. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem változtat ezen.
Értem.
Sajnálom, hogy így van, de nem tudok mást mondani.
László, a DK-nak a programja, baloldali program, a gazdasági értelemben?
Hát ugye az definált kérlek, hogy baloldal. Tehát ugye a legnagyobb probléma az, hogy jellemzően pragmatikus minden párt. Tehát ma már nincsenek olyanok, hogy bal vagy jobb oldali pártok. Van a szélső jobb oldali pártok, mert szélső baloldali pártok meg jól definálhatók. De az összes többi párt, hogy gyakorlatilag ilyen értelme középre húz, nem, logikus is egyébként, hát egy ellenzéki párt nem akar, ha hatalomra akar kerülni, nyilván nem akar nagy tömegeket maga ellen fordítani. Tehát ebből következően muszáj mindenkinek középre húzni, a közép ugye meg nem bal és nem jobb. Ugye ha azt mondjuk, hogy a Fidesz jobboldali, akkor ez is egy hazugság, a Fidesz nem jobboldali, hát olyan szélső baloldali programokat hajt végre, amit egyébként kommunista országokban látunk.
Az egyik DPK felszólaló azt mondta, hogy Kádár apánk, igen. Tulajdonképpen Orbán Viktornak nem volt egy mondata, rosszul, hogy persze nagyon nagy tisztelettel vagyunk az egykori párt főtitkár tevékenységével kapcsolatosan, de hát ez itt egy jobboldali Fidesz, konzervatív Fidesz, mindegy. Na, azt elmondta, hogy a kommunistákkal szemben mit mondtunk, de ezt azért nem tette helyre. Csak mondom.
Hát igen.
Alátámasztandó.
Jó. Volt egy érdekesség nagyjából másfél nappal azelőtt, hogy a DPK elkezdődött volna 60-ban. Ezt nézzük, hogy ez a gyöngyösi fórum, ez mit hozott.
Milyen jogon vett elő azt a kártyát ismét, hogy a cigányok WC-k pucolásra alkalmasak?
A gyöngyösi Lázár Infon szegezte neki ezt a kérdést Lázár Jánosnak egy cigány férfi, azzal vádolva a minisztert, hogy megalázta a cigányságot. A miniszter válaszában azt mondta, nincs cigány vagy nem cigány, csak magyar van. Lázár János többször is hangos bekiabálások szakították meg, a tüntetők a Lázár Takarói Zsigmust skandálták.
Ennek a hangulatnak a megteremtése, ez Magyar Péter műve, aki ebben az országban káoszt akar. Magyar Péter az, aki kijátsza a fai kártyát, Magyar Péter úszítja a cigányokat a magyarok ellen.
Magyar Péter híradónknak azt mondta, Lázár János a védhetetlent védte Gyöngyösön. A Tisza elnöke arról is beszélt, kormányon hogyan segítenék a hazai cigányságot.
Egyenlő hozzáférést fogunk biztosítani a minőségi oktatáshoz, a minőségi egészségügyhöz. Hazahozzuk az uniós forrásokat, és beindítjuk a magyar gazdaságot.
Azt mondta Orbán Viktor Lázár Jánosról, hogy felkavarta az accot. Az a kérdés, hogy az itt asztalnál ülők szerint, amit láttunk, az egy zac felkavarásnak a következménye volt-e, vagy másról szól, és hogy Magyar Péternek ebben az egész eseményben milyen szerepe van?
Mondhatom, vagy akkor mondja? Tehát az egyik, ez a felkavart az accot. Én nagyon szeretem, amikor most az, hogy hogy mondtad, most tegyük félre a stílust, meg mindent, tehát, hogy Magyar Péter tehet mindenről. Már bocsánat, a mondatot ki mondta ki? Tehát Magyar Péter, hogy túlzottan vagy kevésbé túlzottan ez megítélés kérdése, de meglovagolta az ő nagyon rosszul sikerült és nagyon sértő mondatait. Tehát eleve itt kezdődik, hogy az, hogy utána erre ő rátesz egy lapáttal, ugyanígy mondhatjuk, hogy az előbbi példám, hogy a DK is kihasználta, hogy a Szőlő utca, de nem ő találta ki a Szőlő utcát, hanem az megtörtént, csak nem engedte, hogy a szőnyeg alá söpörjék a kérdést. A másik, nekem ezzel még most nem a Gyöngyösivel, hanem az eredeti mondattal, tehát ami ráadásul ugye a munkahelyemen Csepelen történt ugye az a ominózus mondat, az azért nagyon furcsának tűnik. Én meg Lázár Jánosról mondom azt, amit te mondtál az előbb, hogy rengeteg hibája van, egy műsort ki lehetne tölteni vele, hogy mennyi mindent rosszul csinál, de nem tartom egy meggondolatlan buta embernek. Nem hiszem, hogy ő az, hogy meggondolatlanul mondta ki, azt aláírom, de ő tulajdonképpen kimondott valamit, ami ott lappang az emberekben. Nem tudom, emlékeztek, nem akarom, ez a téma túl komoly, nem akarom elviccelni, de nekem azóta egyfolytában az a úgymond poén jut eszembe egy pár évvel ezelőtt, akkor azt mondták, hogy János bácsi, a faluban van rasszizmus. Nincsen, de igény lenne rá. És igen, sajnos az a baj, hogy rengeteg helyen ez van, és én azt érzem, és azért, tehát úgy gondolom, hogy a Fidesz valahol azért, hogy egy kicsit a szélső jobb felé is menjen meg minden, meglovagolja ezeket az érzéseket. Tehát egyszerre akar két dolgot csinálni, ezt most nem mondom, mert élőadásban nem illik, mert aztán kikapunk a 18-as karikával, milyen két dolgot nem lehet egyszerre csinálni, mert az nem passzol össze. És most ők ezt csinálják, hogy egyik oldalon szükségük van a cigány szavazókra, de tulajdonképpen az ő törzs szavazói között nagyon sokban van egy ilyen lappangó rasszizmus, és ő erre játszott rá ezzel a mondattal.
Világos. Történt egy óriási hiba itt a Lázár részéről eredetileg. Most nekem eszembe jutott a Vissza a jövőbennek az a jelenete, amikor a srác elkezd gitározni, aztán utána hanyat veti magát, és csúszik-mászik a földön, és addig táncoló sokaság és az addigi zenéjét élvező egyszerűen csak ledöbbennek, és mindenki áll és nézi, és erre mondja a főszereplő, hogy hát ez még lehet, hogy egy kicsit sok volt nektek. Hát ez az egész országnak ez egy kicsit sok volt. Tehát ő, neki volt egy megírt beszéde, elkezdett gitározni, elkezdte mondani a megírt beszédet, ebben benne volt az is, hogy egy kicsit azért a szélső jobbtól is el kell majd hozni embereket, a saját közönsége hálás is lesz ezért,
és a beszédének nem tartotta fegyelmezetten, mert közben belejött, és elszállt. Na most a Lázárnak a személyisége az egy előítéletes gondolkodónak a személyisége, és nagyon érdekes a szociálpszichológiában, hogy kimutatták már, hogy másképp előítéletes az elit, mint a társadalomnak a többi része. A Lázár az egy ilyen elit előítéletes, amire mondok talán egy vagy két jellemzőt, hogy ez hogy néz ki. Az egyik az, hogy az elit, amikor meghatározza a normákat, akkor azt gondolja, hogy mindenkinek úgy kell csinálnia az a normális, amit ő gondol, és úgy kell élnie, és ezt ki kell kényszeríteni másokból. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy az elitnek az előítélete, az nem csak ilyen norma kényszerrel jelenik meg, tehát mindenkinek be kell tartani a magyar törvényeket, aki ebbe az országba belép, annak így és így kell viselkedni, tehát a Fidesznek az előítélete, itt ismerjük ezeket a mondatokat. A másik, hogy ezek nem rossz indulatú dolgok eredetileg, tehát a Lázárnak a beszéde sem volt rossz indulatú szándéka szerint a cigányokkal szemben, hanem éppen nyitni akart feléjük valamilyen lehetőséget, és ebben...
Hiszen biztos rejtett tartalékról beszélt.
Igen, aztán már aranytartalékról beszélt a végén. De ez megint az empátiának a teljes hiánya, tehát úgy látszik ma nekem ez a fő gondolatom, mert hogy az ukránokkal szemben sem volt semmilyen empátia a miniszterelnök beszédének, és nem is erre épít, hanem a gyűlöletre épít arra, hogy luszítani lehet. És hát ez az elitnek a problémája, hogy néha hiányzik belőle az empátia, mert őt jót akar, csak azt hiszi, hogy rá lehet kényszeríteni másokra, és lefelé kommunikál. És hát ennek ez az ára. Tehát utána meg kell fizetni az árát, akár még a választások is elmehetnek erre. Tehát hogyha gondoljuk csak be, hogy a cigány emberek tényleg egy az egyben ott hagyják a Fideszt, már pedig az alsó társadalmi státuszban lévők a legnagyobb potenciálja jelen pillanatban szociológiailag a Fidesz szavazóknak, hogyha ők leválnak, mert úgy gondolják, hogy az érzelmeik ezt nem tűrik, és a cigány emberek érzelmes emberek, tehát nem biztos, hogy anyagilag meg lehet őket ragadni, hogyha érzelmileg megaláztad őket. Úgyhogy itt nagyon érdekes dolgok történhetnek, még nagyon kell küzdenie Orbán Viktornak, még nagyon sok tévét kell hallgatni, meg rádiót kell.
Dankorádiót.
Szóval
itt ez kiderült, hogy 10 éve azt hallgatja. Most derült.
Még többet kell hallgatni.
És te ezt elhitted.
Nem, én azt láttam, Mónika, tehát én muszáj, hogy azt mondjam, amit látok.
Értem.
Én nem értékelem, én látom.
Értem.
De csak azt akarom neked mondani, hogy nem tudom, hogy felfigyeltél-e, vagy a többiek arra, hogy a miniszterelnök, amikor azt mondta, hogy megvan a lista, hogy akik ott voltak a fórumon, azok miket követtek el? Tehát nekik egyfajta bűnügyi nyilvántartásuk volt arról, nem? Nem volt ez?
De
volt.
Szeretnék erre reagálni, csak előtte engedj meg egy mondatot. Az empátiával kapcsolatban. Volt egy interjú Oláh Ibolyával, a Isten áldotta tehetségű énekesnővel.
Igen.
A Kontroll.hu-n. És ő azt mondta, hogy ezek szerint mi nem vagyunk magyarok. És ezt nem dühösen mondta, nem agresszíven mondta, hanem végtelenül szomorúan mondta. És én nem akarom, hogy ez egy olyan ország legyen bármi az Orbán elitnek az előítéletessége. Én nem akarom, hogy ez egy olyan ország legyen, ahol Oláh Ibolya, meg Karamell, meg még sok százezer ember megalázva érzi magát. És én azt gondolom, hogy azért kell ezzel igenis, hogy foglalkozni, és én nem mondom, hogy ez könnyű, én nem mondom, hogy ez a társadalmi előítéletekkel szemben egyszerű megoldásokkal lehetséges, de hogy azt az ambíciót egyetlen kormány sem adhatja föl, hogy ezek az emberek ugyanolyan, és az Orbán ma megint azt mondta, hogy a magyarok meg a cigányok.
Ezt akartam kérdezni.
Hát milyen alapon, és ezt itt a, nem itt volt a beszélgetés, de Rónai Egonnál már egyszer eljátszotta, hogy a magyar gyerekek meg a cigány gyerekek.
Itt fogjuk
ez
folytatni.
Ez egyszerűen vérlázító.
Itt fogjuk folytatni, ígérem, mert azért még van egy része ennek a problematikának, amire utalnunk kell, úgyhogy rövid reklám után jövünk. Orbán Viktor 60-ban egy történettel állt elő, hogy a nagymamája, amikor ő a tyúkokat nézte, akkor azt a tyúkot, aki nagyon ügyesen felugrott a kerítés tetejére, azt visszanyeste szárnyilag, tehát hogy lenyeste a szárnyát, és ezt a példát mondta annak ismertetésére, vagy alátámasztására, hogy a cigányságból az lesz, amit csak szeretne, tehát az ő képességeiket úgy használhatják ki Magyarországon, ahogy szeretnék. Na most erre látunk egy jó példát.
Mindennel, azzal is, hogy a maguk csapatához tartozom.
Mindennel. Hogy fideszes.
Igen.
Nagyon, de öntöm.
De az, hogy én milyen etnikú mú vagyok.
Hogy van cigány.
Persze. Ezzel mai napig, ezt mindig megkapom. Szóval tök mindegy, hogy tanulsz, most részt vettem ugye a boxos műsorban, szerintem ott is döntőig mentem, az is egy sport teljesen.
Igen, box?
A box.
Az RTL.
Igen.
Ott boxolnék, az RTL-en
boxol. Boxoltam.
Boxoltam, igen.
Hajban vagyok, hogy magát kell hívni, jól érted?
Az ember tök mindegy, ha sportol, ha tanul.
És mit mondtad?
Üdös cigány. Egyértelmű, persze. Tisza felválta ugye a Kapitány István maguk meg ugye engem, és hogy ez mekkora szégyen a Fidesznek, hogy...
Tehát mi csináltunk jobb üzletet?
De hát én csak egy...
A kapitány nem tudna betenni se a lábát, Evelin.
Tudja, mint miniszterelnök úr, adtunk ezeknek 5 perc hírnevet, tudtak velünk szerepelni.
Evelin, köszönöm szépen, ez volt a Pamelo, jó?
Teljes erőbedobását. Nem hagyom.
Hát köpni nyelni nem tudunk, igen, az igazság, mert kiszolgáltatott embereket látunk, akikkel bratyizik valaki, a státusz legtetején van, és manipulációs játékot látunk, és egy hálás nőt látunk, aki örül, hogy befogadják.
De ez nagyon nagy dolog, amúgy.
Hát amúgy mindaddig ez, nagy dolog, igen, ameddig ezzel nem él vissza az, aki hatalmon van.
De és ezt
hát
akartam sajnos, mondani.
Két élő fegyver. Szokott lenni, igen, tehát... az egyik legfontosabb erkölcsi dolog, amit érdemes megegyeznünk, hogyha hatalom, mindenkinek van valamekkora hatalma.
Igen.
Hogy ezzel nem szad vissza.
Azért nem vagyok teljesen idióta, tehát én azt akartam mondani, hogy nagyon nagy dolog lenne, hogyha felismerné a Fidesz egyébként az aranytartalékban rejlő belső energiákat, de nem ez történik.
Ezt akartam mondani, hogy ez azért egy nagyon-nagyon hamis kép, amit most láttunk, mert Gáspár Evelin, és én nem ismerem szerint, tehát egyáltalán nem akarom a személyes képességeit még csak egy mondattal sem minősíteni, mert nem tudom, nincs jogom hozzá. De egy valami tényszerű. Őt a világ, Magyarország, úgy értem, úgy ismerte meg, mint Gáspár Győzike showban lévő lányát. Minden lépéséről tudtunk. Ha már az előbb egy fél mondat erejéig felhoztad, hogy ugye Orbán Viktor a Lázár János támadó cigányokat majdnem, hogy tételesen az összes bűnlajstromát elmondta. Akkor itt elfelejtette elmondani, hogy egyébként az illetőt közokorilt hamisításért elítélték, és a szüleit pedig adócsalásért szintén jogerősen elítélték. Ez nem, én most nem bántanak, csak tényszeren, ha már egyszer az egyik oldalon fölhánytorgatjuk a jogi múltat, akkor tegyük meg a másik oldalon is. Kettő. Nagyon sokszor, és ezt most kibővíthetjük a Tóth Gabitól kezdve mindenkire, ők azt elfelejtik, hogy az őt ért támadások nem azért történnek, mert ő cigány származású, hanem az embereknek az a fajta felemelkedés, hogy milyen úton, hogyan módon jött létre. Tehát nem biztos, hogy amit te mondtál, hogy egy nem ilyen múlttal rendelkező, de egyébként nagyon tehetséges, normális cigány ember eljuthatna ugyanerre a szerepkörre, és itt jön be az, amit mondtál az előbb, hogy visszaélni vele, hogy igen, őt Orbán Viktor is Gáspár Győzike lányaként használja, és nem a saját jogán, és ezt ő szegény nem veszi észre, vagy nem akarja észrevenni, és itt siklik ez az egész történet félre.
Én két dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy ezekből a kisfilmekből, meg abból, amit ma a DPK rendezvényen Orbán Viktor elmondott meg, amit csinált, jól látszik, hogy a Fideszt megütötte ez a Lázár féle, a miniszterelnök által félesiklott mondat, de ez nem félesiklott mondat volt, ez egy aljas mondat volt. és joggal bántódtak meg sajnos sokan ezen. Mert különben, ha ez nem így lett volna, ha ennek nincs semmilyen súlya, akkor nem foglalkoznának ezzel ennyit. A másik, hogy egészen furcsa megközelítésben tárgyalja ezt az ő világuk, miközben ha valaki tényleg tenni akar a hátrányos helyzetű csoportokért, és itt most nem csak a cigányokról beszélek, hanem olyan rurális térségben élő családokról, emberekről, akiknek a társadalmi mobilizációban való részvételük esélye a nullával egyenlő, akkor azt arról kéne beszélni, hogy mit lehet csinálni a közoktatással, hogy mit lehet csinálni a felzárkóztató programokkal, hogy mit lehet csinálni a szociális biztonságuk érdekében, a lakhatások érdekében. Mondjuk olyan dolgokat, amit Bódis Krisztina csinál. Tehát lehet itt most ekézni nyugodtan a Orbánék részéről a Tiszát, de például Bódis Krisztina teljesítménye ezen a területen önmagáért beszél. Erről kellene inkább beszélni.
Biztosítom a nézőket, hogy amennyiben nem kampányban egy nagyon-nagyon tehetséges cigány származású magyar valamilyen nagy teljesítményt ér el, az biztos, hogy itt téma lesz, mert az, amikor 2011-ben az egyetlen roma műsorvezetőjét rúgta ki a Magyar Televízió, az szerintem mindenkit megérintett. Mehetünk tovább a GDP-re?
Menjünk.
Még annyit, hogy mondjuk, mert vidáman zárjuk ezt a blokkot, tehát
Lehet, de úgy láttuk,
hogy Lázár János annyi WC-kefét kapott, hogy akár vállalkozást indíthat ebből a dologból.
Mert hogy a birtoka elé vonult a Momentum, Fekete Győr András, meg egy cigány Momentumos képviselő, ugye? És oda öntötték a WC-keféket, fekete színű WC-keféket. Nézzük a GDP-t, hiszen azért nem csak a WC-kefék számának a gyarapodása, hanem a gazdaság egyéb mutatói is fontosak.
Mérsékelt növekedést mutatott a magyar gazdaság 2025 végén. A KSH adatai szerint mindössze 0,5-0,7%-os volt a növekedés az utolsó negyed évben az egy évvel korábbi adathoz képest. Az előző negyed évhez viszonyítva pedig 0,2%-kal bővült a magyar gazdaság. A teljes éves adat 0,3% lett. A növekedést elsősorban a szolgáltatások és az építőipar húzta felfelé, miközben az ipar teljesítménye visszafogta.
Azt mondja a Magyar Nemzet, hogy ez az az adat, amit még az ellenzékiek sem tudnak lehazudni. Tessék!
Nem tudom, kinek címezték ezt. Miért kéne lehazudni bármit is? Hát
3,2% volt prognoszt. 3,2% volt egész évre prognosztizálva idénre, ugye?
Így van, igen. Jó, tehát a repülőrajt évében ez volt a terv.
Igen.
Ami akkor ezt szerint még se sikerült, ugye ezt a KSH számaiból látjuk. A lesújtó hír nem a 0,3, mert most mégis növekedés volt, hanem az, hogy az Unióban ezzel az utolsó, a harmadik vagy utolsó előtti helyre navigáltuk magunkat ezzel, miközben háború van, energiaárak vannak mindenütt egész Európában. Nálunk ugye rezsicsökkentés van, ennek ellenére mi nem tudunk növekedni, míg a lengyelek például kimagasló növekedést tudtak elérni ebben az időszakban is. Ugye már elég hosszú idő óta növekszik a lengyel gazdaság. Ami azért felveti a kérdést, hogy ha ugyanolyan külső körülmények mellett egyesek tudnak nagyot nőni, mások meg nem tudnak nőni, akkor ennek valószínűleg nem a külső körülmények az okai.
Ha nem?
Hát nyilvánvalóan akkor a belső, tehát valószínűleg gazdaságpolitikai.
De hogy a lengyeleknek miért megy ennyire, akkor hogyha nekünk nem?
Hát a lengyeleknél ugye tudni kell, hogy azért az uniós források azért oda jobban mennek, ugye egy darabig hát ott is volt fölfüggesztés, de utána azért ott megoldották ezt a problémát. A lengyel szabályozás nem vállalkozás ellenes, tehát azért nem a korrupció szintje például jóval alacsonyabb, mint a magyar korrupció szint. Minden kutatás ezt mutatja. És ne felejtsük el, hogy azért nagyon sok lengyel dolgozik külföldön. Magyaroknál sok dolgozik külföldön. Csak a lengyel külföldi dolgozók egy része hazatért Lengyelországba, főleg egyébként a Brexit után, és vállalkozásba kezdett az ott fölhalmozott tőkével, és azért többé-kevésbé sikeres vállalkozásokat tudnak nyitni, míg a magyarok, akik külföldre mentek, nem igen akarnak visszajönni. Tehát ugye ez egy szerkezeti probléma, hogy vajon miért nem tudjuk mi visszacsalogatni ebbe a jó országba. Hát ugye egyszer még azt is hallottam, hogy ilyen családi támogatási rendszer sehol máshol nincs a világon, tehát már csak emiatt is vissza kéne jönni a magyar fiataloknak, akiket én ismerek és külföldön vannak, nem ez a fő problémájuk, nem a családtámogatási rendszer.
Kiegészítő kérdés, elhangzik 60-ban, hogy az 5,2-es költségvetési hiány ellenére azok a szociális vívmányok, amik most megszaporodtak, hogy azok garantálják a jólétet a következő időszakban is, és ez a 74%-os GDP arányos államadósság sem tragédia, bár, mondta a miniszterelnök, 62 volt nem olyan régen, amikor ugye a ciklus elkezdődött.
Hát az államadóság az egy teljesen más probléma, azért az alkotmány szerint ugye csökkennie kéne az államadóságnak, ami nem csökkent. Most akkor ez ugye egy alkotmányellenes állapot, nem látszik, hogy a kormányzat gazdaságpolitikusai milyen megoldást kínálnak. Ugye azt látjuk, hogy jövőre is nőni fog az államadóság, hiszen már most tudjuk, hogy 5%-ra tervezik.
Hát kell írni az alkotmányt.
Igen.
Hát kell írni az alkotmányt.
Ezzel lesz probléma.
Ami ugye a növekedés szempontjából lényeges kérdés, hogyha megnézzük a Eurostat adatait, és itt azért nagyon érdemes mindig ilyen nemzetközi távlatokat nézni, a Magyarország az unió fogyasztás szempontjából a második legszegényebb tagállamává vált. Tehát utánuk Bulgária van, de roham léptekben jönnek ők föl, vagy mi süllyedünk hozzájuk, tehát attól függ, onnan nézzük a kérdést. Tehát a dolog lényege, hogy az utóbbi 3-4 évben, tehát ebben a választási ciklusban, ha tetszik, rendkívüli mértékben látszanak a gazdaságpolitika korlátai. Ugye mi korábban az EU-s támogatások ömlöttek be az országba, hát volt olyan év, amikor a GDP 6%-ának megfelelő EU-s forrás jött be, és ezért a magyar növekedés 3% fölé tudott menni. Aközben nagyon jelentős munkaerő, előbb volt a cigányságról szó, nagyon jelentős munkaerő tartalékok áramlottak be a gazdaságba. Tehát azért kb. 880 ezer fővel nőtt a foglalkoztatás, ami nyilvánvalóan ennek a konjunktúrának volt az egyik következménye. Miután az EU-s források elapadtak, a kormányzati források pedig egy darabig ezt próbálták pótolni, ezt látjuk, hogy erőnek erejével próbált az állam beruházni, azt is látjuk, hogy az egész gazdaságpolitika súlypontja a multikra helyeződött át. Tehát persze szavakban mindig a kisvállalkozások vannak, hát nem felejtem el, hogy nem talán 2 hónapja, de csak 1 hónapja volt egy KKV fejlesztési program, amit a gazdasági miniszter előadott, hogy 90 milliárd forintnyi támogatást fognak kapni a KKV-k, majd ugyanaz a napon megjelent, hogy a Gödi Samsung gyár a bővítésére 130 milliárd forintot kap. Tehát csak ugye a nagyságrend, tehát az egyiken van 300 ezer KKV vállalkozó plusz az egyéni vállalkozók, mert ők is kaptak ugye egy kis kedvezményt, tehát kb. 1 millió vállalkozásról beszélünk, a másikon meg egy darab üzemről. És ez nagyon látszik azért az egész gazdaságpolitikában, hogy amikor választások közelednek, akkor mindig KKV barátok vagyunk, tehát a kisvállalkozókat támadjuk, a hazaiakat segítjük. Minden elhangzik, majd amikor egyébként túl vagyunk a választáson, akkor meg valahogy nem ez látszik. És ennek ugye van egy hátulütője, hogy a magyar vállalkozás nyilvánvalóan ugye foglalkoztat, adót fizet, ráadásul elég sok adót fizet, a magyar vállalkozások, szerintem ugye nincsenek ilyen számok, de arányosan valószínűleg jóval nagyobb adót fizetnek, mint a multik. Tehát a multik súlya a gazdaságban 1/3, ugyanakkor azért ezt pontosan tudjuk, hogy a nettó adóbefizetésük az valószínűleg 15%-ot nem ér el. Mert akkor a támogatást kapnak, amelyek adókedvezményekben, hogy gyakorlatilag nem kell adót fizetni, csak az Audiról szeretném mondani, hogy volt egyszer a Transparency-nek egy vizsgálat, ami 2018-ban, ahol az akkori 15%-os adókulcs mellett 3% adót fizetett. Akkor nyilván a 9-nél is továbbra is 3, akkor is jelentős előnye van, és ez általában igaz a multikra, hogy olyan kedvezményeket kapnak, mert olyan adólevonási lehetőségeik vannak, amik a magyar KKV-knak egyszerűen nincsenek. Viszont az államnak ugye fönn kell tartani a funkcióit, ha nem a multik fizetik meg a funkció fönntartást, akkor kifizetik ki. Hát nyilvánvaló a lakosság ebben a folyókozódó elszegényedésében, és a vállalkozók, a magyar vállalkozások, akik szintén szegényednek, hát azért nem lehet mondani, hogy nem. Ha ránézünk a vállalkozási adatokra, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan csökken a vállalkozások száma az utóbbi 2 évben. ami nyilván abból is fakad, hogy a belföldi piacra termelnek, és a belföldi piac meg nem nagyon húz, hát azt látjuk. Tehát mondhatjuk, hogy a fogyasztás nőtt 3%-kal, ami egyébként igaz, és a kiskereskedelmi forgalom is nőtt 3%-kal, ez is igaz, de hát ez önmagában nagyon kevés.
Lett volna bejátszásunk a demográfiai helyzetről, ami összefügg ezzel a témával egyébként, de akkor összegzem, hogy nagyjából 5500-al kevesebb gyermek született a 2025-ös évben, mint egy évvel korábban, úgyhogy ilyen szempontból, tehát a demográfiai adat itt tart. Mi ennek a következménye?
Hát ugye viszonylag egyszerű a kérdés, meg kell nézni, hogy a korfát, ugye, amit nagyon szeret a demográfusoknak a egyik fő mutatója. Azt látjuk, hogy a nyugdíjba vonuló korosztályok jellemzően ilyen 150 ezer fő körülről indulnak, és fokozatosan, ahogy megyünk előre, ilyen 120 ezeres környékire apadnak, ez körülbelül 5 éven belül, majd utána elkezdődik a korábbi demográfiai folyamatoknak a következményeként a 110 ezeres létszámok nyugdíjba vonulása. A belépő korosztályok meg jellemzően 80 ezer fő körül lesznek. Tehát, hogy a 80 ezer és a 150 ezer között azt jelenti, hogy lesznek évek, ahol 70 ezer fővel csökken a foglalkoztatás, mert ha föltételezzük, hogy a fiatalokat foglalkoztatják valóban, és nem külföldre mennek, akkor legalább 70 ezer fős hiányok lesznek évente, évtizedeken keresztül.
Kivéve, ha a nyugdíjasok tovább dolgoznak.
Ha a nyugdíjasok tovább dolgoznak, igen. Így van. De ugye ez a jelenlegi kormányzati tervekben nem szerepel nyugdíjkorhatáremelés. Ugye ehelyett van a nyugdíjak vásárló értékének megőrzése, ami egyébként azért érdekes, mert miközben ez jogtechnikailag igaz, tehát a mindenkor kimutatott inflációnak megfelelően nőnek a nyugdíj, sőt egy picit egyébként többel, tehát a 13. havi nyugdíj meg a 14. havi nyugdíj várható megadásával körülbelül ilyen 1% körüli reál nyugdíj növekedés van 2010 és 2025 között évi átlagban. Igen ám, csak hogy a nyugdíjasok nagy része süllyed le a nyomorba. Amiből meg az következik, hogy valószínűleg mégsem teljesen igaz az állítás. Tehát persze a KSH kimutatott árindexének megfelelően növekednek a nyugdíjak, és mégis valahol a nyugdíjasok egyre rosszabbul élnek, akkor ebből egy dolog következik, az árindex nem jól méri valójában azt az életszínvonalat, vagy azt az életnívót, amit mérnie kéne. És emiatt mondjuk mi is már elég régóta, de egyébként ezt a KSH is nyilván elismeri, hogy az árindexet nagyon nehéz jól mérni. Van egy metódus, ezt az Európai Unió valamikor 30 évvel, 40 évvel, 50 évvel ezelőtt megalkotta, ez alapján mérjük az árakat, de mégis azt érzi mindenki, és ez mindenféle felmérésünk ezt mutatja, hogy miközben a KSH kimutat 4%-os árindexet, a lakosság 22-t érez. Ami Nyugat-Európában is így van egyébként, csak sokkal kisebb arányban, tehát mondjuk egy 2-3%-os inflációt 6-8-nak érzékelnek Nyugat-Európában is a lakosok, de azért ekkora elnyílás, hogy 4-re 22, az máshol nincs. Tehát magyarul valószínűleg a lakosság érzi jól. Tehát az, persze túlárazza a növekedés, de biztos, hogy a 4-nél valószínűleg sokkal nagyobb a valós árindex, ami a mindennapi életben megfigyelhető. És innentől kezdve akkor persze a nyugdíjak kárpótlása, tehát az, hogy reálértékeny szintet adja a nyugdíjat, nyilvánvalóan akkor nem működik jól. Ezért mondják azt mások, hogy sokkal jobb lenne egy svájci indexálás, tehát ahol a nyugdíjakat és a kereseteket is figyelembe vesszük. És akkor visszatér a demográfiára. Vajon miért szülnének ma magyar fiatalok? Hova szülne? Ugye először is kérdezik, hogy lakás. Lakás az önerőkkel, utána tudjuk kell törleszteni a hitelt, ha jön egy gyerek, akkor általában a kiadások nőnek, a bevételek meg tetszik, nem tetszik, csökkennek, meg amíg az asszony otthon van, addig mégse ugyanannyit keres, mint korábban. Tehát mindenképpen egy anyagi megterhelés jelent egy gyerek, ami egyébként mindig is így volt, csak az utóbbi időben ez még nagyobbat jelent. Tehát és még kevésbé látják itthon a jövőjüket a fiatalok. Ugye nemrég volt felmérés, ahol az 50% a középiskolásoknak külföldön képzeli el, vagy nem zárja ki, hogy külföldön legyen. Na most ez nyilvánvalóan a demográfiai okokból ugye azt is jelentené, hogy akkor a nyugdíjrendszer összeomolna.
Egyáltalán nem bánom, hogy ezzel az elemzéssel zártuk a műsort, mert ez lényeges, mindennapokat érintő elemzés volt. Köszönöm, hogy itt voltatok, vagy itt voltak. Tegyék ezt meg máskor is. Önök pedig figyeljenek ránk legközelebb is. Várom önöket szeretettel. Jó hétvégét!